Sziasztok, kedves hallgatók! Ez itt a Kontakt, az Open Networks podcastje. A műsor, amiben technológiához szorosan, vagy éppen lazábban kötődő témákról beszélgetünk, szakértői hozzáállással, mégis könnyed módon. Az előző adásban napjaink egyik leginkább releváns kérdéséről, a mesterséges intelligencia használatáról volt szó, kicsit általánosabb megközelítésben. Abban az epizódban néhány percet beszélgettünk az AI kódoló képességeiről, de már ott belengedtük, hogy erre a témára érdemes egy külön rész szánni. Hol tart a technológia ezen a téren? Íre már helyettünk kódot az AI, vagy jelenleg inkább részfeladatokra használható? És hova fejlődhet ez a jövőben? A vendégünk ezúttal Tóth Immanuel, Imo, az Open Networks vezető fejlesztője. Szia, Imo!
Hey, sziasztok, kedves hallgatók! Köszönöm szépen a meghívást!
Először vagy itt az adásban, úgyhogy érdemes lenne egy kicsit bemutatnod magad a hallgatóknak, kicsit beszélj arról, hogy mi a te szereped a cégen belül, egyáltalán hogyan lettél IT-s, hogyan kerültél erre a területre. Mesélj kicsit.
Hát az én szakmai pályafutásom az nagyjából 15 évvel ezelőtt kezdődött, a gyakorlatban meg 12 és fél évvel ezelőtt körülbelül, amikor az OpenNet-hez kerültem junior fejlesztőként. Igazából az informatika és a programozás az mindig is érdekelt valamilyen szinten, viszont így tínédzser, 20 éves koromban ehhez még nem társult kellő motiváció, hogy ezzel komolyabban is foglalkozzak, úgyhogy ez inkább a 20-as éveim vége fele érkezett meg, akkor kezdtem el tanulni ilyen irányba, és aztán végül is egy két éves suli után kezdtem el az OpenNet-nél gyakorlatban is dolgozni. Aztán már főállás mellett aztán végül is egy mérnök informatikus diplomát is szereztem, szoftvertervezés és fejlesztés szakon meglepő módon. És hát a lendület meg a lelkesedés az azóta viszont töretlen, úgyhogy jelenleg most fejlesztési vezetőként dolgozom az OpenNet-nél, és egy 6 fős kiváló fejlesztőkből álló csapattal dolgozom az ügyfeleink kegyeiért.
Világos, azért mondod, hogy most már gyakorlatban is több mint 10 éve nyomod ezt a szakmát. Nyilván ehhez, ezen a területen nagyon fontos az, hogy folyamatosan alkalmazkodj a változó körülményekhez, és talán változóbbak is ezek a körülmények, mint sok más szakmában. Hogyan viszonyulsz te a technikai újdonságokhoz? Hogyan kell egy IT-snak viszonyulni a technikai újdonságokhoz?
Én azt gondolom, hogy akkor csinálja jól az ember, hogyha ez mindenképpen pozitívan áll. Igazából pont az izgalmas ebben a szakmában szerintem, hogy ez folyamatosan változik, folyamatosan megújul, folyamatosan új dolgokat kell megismerni, és ettől izgalmas, emiatt nem lehet ebbe talán belefásulni. Bár vannak, akik belefásulnak, ez kétségtelen, de alapvetően ez szerintem nem a szakma hibája, hanem inkább nem tudom, rossz helyen dolgoznak, és nagyon olyan dolgokat csinálnak, ami nagyon, nagyon statikus, és nagyon egy kaptafára készül, és akkor ebbe viszont bele lehet fáradni. Cserébe manapság ez már ugye könnyen kiváltható eszközök segítségével, és innentől kezdve sokkal izgalmasabb az egész.
Igen, ezzel ügyesen rá is kanyarodtál a mai témánkra, ugye mesterséges intelligencia a kódolásban. Fogunk beszélgetni erről részletesen, de szerintem, ahogy ezt Andrással is eljátszottuk az előző adásban, pár ilyen nagyon egyszerű, viszonylag direkt kérdéssel megpróbálnám tisztázni, hogy te hogyan állsz a mesterséges intelligenciához, mint egészhez. Csak így egyszerűen, pozitív vagy negatív az összképed?
Alapvetően pozitív.
És ez mindig is így volt, vagy volt egy olyan pont, ahol benned ez megváltozott, átfordult?
Ilyen szempontból sosem fordult át igazából, bár így már nem lesz egyszerű a válaszom az egyszerű kérdésre, de annyit mondanék itt előjáróban, hogy két ilyen aggodalmak időnként bennem is előjönnek őszintén szóval, de ez azon nem változtat semmit, hogy alapvetően pozitív a hozzáállásom.
És hogy tekintesz a mesterséges intelligenciára? Egy olyan eszköz, ami manapság is meghatározó a te területeden, vagy egy olyasmi, ami majd a jövőben nagyon fontos lesz?
Hát a technológia az már ugye itt van, ezt azért nem nagyon lehet vitatni. Igazából egy filmbéli gondolat jut erről eszembe.
Na.
A Social Network film, a Facebook filmben hangzik el egy olyan mondat, ami szerintem eléggé idevág. Ezt először Mark Szakember. Szájából halljuk, még a kollégiumban, aztán ezt később Sean Parker is megerősíti ki ettől a korábbi megnyilvánulástól függetlenül. Ez a mondat ez így hangzik, hogy még azt sem tudjuk, hogy mi ez. És mondta mindezt akkor, amikor valójában még persze csak egyetemi körökben, vagy főleg egyetemi körökben, sőt néhány egyetemi körben működött ez az egész, de gyakorlatilag dübörgött a Facebook őrület már. De akkor is így nyilatkoztak róla, hogy még azt sem tudjuk, hogy mi ez. Valami ilyesmit érzek én most az AI kapcsán is igazából, hogy a technológia már itt van, ilyen értelemben ez a jelen technológiája is. Ugyanakkor tapogatózunk, hogy mit is jelent ez, és mindenki azt próbálja keresni, hogy, vagy remélhetőleg mindenki próbálja keresni, hogy ebből mit tud hasznosítani, hogyan tudná ezt a dolgot hasznosítani, mire tudná használni valójában, hogyan tudná kihasználni a benne levő lehetőségeket. Ugyanakkor pedig szerintem, ami még ezután jön ebben a technológiai fejlődésben, attól szerintem le fog esni az állunk. A jelen technológiája is, de azért itt még...
Ebben még sok van és sok változás.
Ebben még sok van, így van, így van.
Még egy direkt kérdés, félted-e az állásodat az MI-től?
Az állásomat nem féltem, bár nyugodtabb lennék, hogyha az András ma is itt lenne a háttérben is.
És neked is megerősíteni, amit nekem,
hogy... Hevesen integetne, hogy nem, ezen nem kell aggódni. Nem, az állásomat nem féltem. Minden bizonnyal az én állásom is meg fog változni, a munkaköröm fog alapvetően megváltozni, illetve inkább úgy fogalmaznék, hogy valószínűleg másra fog kerülni a fókusz, és... minden bizonnyal az én szakmámban is ott lesz asszisztensként tulajdonképpen a mesterséges intelligencia. Ebben nem nagyon van kivétel, érzésem szerint.
Abszolút. Az előző adásban is beszélgettünk erről, akár az én állásom kapcsán, hogy milyen hatása lesz erre a mesterséges intelligenciának. Na de, térjünk rá akkor részletesen kicsit a mai témánkra, és kezdjük eléggé az elejéről, mert hogy biztos, hogy vannak nem IT-s, vagy az IT-hoz kevésbé értő hallgatóink. Én sem vagyok IT-s. Mesélj egy kicsit arról, hogy hogyan néz ki ez az egész fejlesztői folyamat. Milyen az, amikor hogyan jutunk el az ötlettől odáig, hogy valami működő dologként megjelenik a képernyőn. Biztos, hogy vannak ennek lépései. És akkor majd rá tudunk kötni, hogy ezt hogyan változtatja meg ezeket a lépéseket az MI.
Oké, hogyan jutunk el? Hát röviden az a válaszom, hogy attól függ. Nyilván nagyon más tud ez lenni akkor, hogyha ez az ötlet, amiből el kell jutni a megoldásig, ez mondjuk egy fejlesztőnek a fejéből pattan ki, aki otthon hobbiból meg akar valósítani valamit, és hobbiból vagy egyéb komoly célok elérése miatt, és ezt otthon egyedül fejleszti, az nyilván más, mint amikor mondjuk egy IT-s, telkós KKV-nál egy kisebb csapatban kell dolgozni, és megint más, amikor mondjuk egy több ezer fős, több ezer mérnököt alkalmazó cégnél kell fejleszteni, illetve más meg közelítésből nyilván más az, hogyha van egy ötlet, és azt kell megvalósítani nulláról, vagy pedig egy több évvel sok fejlesztő által fejlesztett komoly, komplex megoldást kell továbbfejleszteni. De igazából, ha nagyon általánosítani akarnék, és nagyon le akarom egyszerűsíteni ezt a kérdést, akkor én még mindig azt mondom, modern módszertanok és folyamatok ide vagy oda, bár ezeket nem cáfolva, hogy ezt azért három buborékba bele tudom tenni, ezt a folyamatot. Ez a tervezés, kódolás és tesztelés, illetve ezeknek a körforgása tulajdonképpen.
Oké, tervezés, kódolás, tesztelés. Ezekből a lépésekből melyikben változtatta meg egy fejlesztő hétköznapi munkáját az AI eszközöknek az elérhetősége? Melyikben inkább, melyikben kevésbé?
Jó így a kérdés, mert alapvetően szerintem mindegyikben tud segíteni. Azt gondolom, hogy a tervezés időszakban, vagy a tervezés lépésnél alapvetően segíthet megtalálni mondjuk, hogy az adott problémára milyen tervezési mintát érdemes használni, vagy milyen architektúrában érdemes fölépítenünk, ne adj Isten, milyen környezetben érdemes ezt a dolgot megvalósítani. Ilyen jellegű kérdéseket is talán érdemes most már AI-on keresztül kérdezni, és nem csak mondjuk direkt meguglizni, és akkor úgy találni a kérdéseinkre a választ. A kódolás tekintetében ott viszonylag egyértelműbb, bár alapvetően azt gondolom, hogy itt azért van sok kérdés, amit érdemes megfontolni, de ugye azért ma már egyre inkább képes ez az eszköz helyettünk kódolni gyakorlatilag. Én azt gondolom, hogy itt még azért nagyon komplex megoldásokat, meg nagyon komplex kódrészleteket ne várjunk azért az AI-tól, de hogy asszisztálási szinten mindenféleképpen, illetve megint csak azt mondom, hogy az ilyen nagyon statikus, nagyon egy kaptafára készülő kódrészleteket, mondjuk így, azért egészen jól le lehet vele generáltatni. A tesztelés fázisban megint csak azt gondolom, hogy tesztesetek, tesztkódok, tesztskripteknek a generálásában már most is elég jól működik ez a dolog. Itt ugye főleg arra kell gondolni, hogy van már egy kész kódunk, amit mi írtunk, és ezt beadjuk ennek az eszköznek, akkor ő az alapján ahhoz elég jó teszteseteket tud generálni automatikusan, ilyen értelemben ezt a fázist is nagyon nagyban tudja segíteni.
Te személy szerint melyik részénél a feladatnak használod a legtöbbet az AI-t, és egy fontos ezt a kérdés ezzel kapcsolatban, hogy milyen eszközöket, mert erről itt már az előző adásban is beszélgettünk, hogy nagyon sokaknak, amikor az AI-ról van szó, így automatikusan gondolattársításként a ChatGPT ugrik be, de feltételezem, sőt tudom, hogy nem ez az egyetlen eszköz, amit akár IT-s területen is használni lehet.
Hát nem ez az egyetlen eszköz, az kétségtelen. A legjobb tudomásom szerint meg nem erősített információból manapság már több tízezres nagyságrendű az elérhető AI eszközöknek a száma. Az, hogy én mit használok, a kódolás során mit használok, erre viszonylag egyszerű válasz, én semmit. Az az egyszerű oka, hogy én konkrétan kódolást nem nagyon végzek a munkám során már. 6 embernek a munkáját menedzselni az igazából kimeríti a kapacitásaimat. Viszont igen, az, hogy mondjuk ők milyen eszközöket használnak, erről talán egy kicsit könnyebb beszélni. A ChatGPT az egyébként teljesen rendben van, tehát hogy azért alapvető kérdéseket nyugodtan fel lehet neki tenni a kódolásban is, sőt, nagyon jó kis skripteket képes összeállítani, de valóban azért a munkát nem ez a túl tudja azért talán legjobban segíteni. Én alapvetően azon az állásponton vagyok, hogy jelenleg főleg asszisztálásra érdemes ezt a dolgot használni, nem feltétlenül nagy kódrészleteknek a generálására, sőt, pláne nem olyan megoldások, algoritmusok kitalálására, ami kicsit gondolkodást igényel, erről majd talán egy kicsit még beszélek később. Alapvetően mi vagy a kollégáim inkább ilyen beépített túlokat használnak, amik ugye a fejlesztő környezetbe tudnak beépülni, és gyakorlatilag folyamatosan a kódolás közben tudják asszisztálni. Ezek nagyjából ilyen kódkiegészítések, bár ez a technológia az azért nem teljesen új, azért viszonylag régóta léteznek ilyen úgynevezett IntelliSense megoldások, amik ilyen kódkiegészítést végeznek, de hogy ez a tool, ez ugye AI alapon működik, viszonylag nagyobb dolgokat tud neked automatikusan legenerálni, az alapján, ahogy te kódolsz, és mindebből ő tanul, tehát tulajdonképpen abból tanul, ahogy te kódolsz, és ennek alapján tud aztán egyre jobb megoldásokat javasolni.
Ez egy fontos különbségre világít rá, alig hanem. Ilyen az, amikor az AI gyorsítja valakinek a munkáját, és segíti valakinek a munkáját, és ez nem egyenlő azzal, hogy megkéred a ChatGPT-t, vagy a bármelyik másik programot arra, hogy írjon neked egy kódot, aztán fogod, kimásolod, kész kódom van.
Így van. Sőt, gyakorlatilag óva intenék ettől egyelőre azért mindenkit, hogy a ChatGPT-vel találtassuk ki az adott problémára a megoldást. Egész egyszerűen azért, mert hát, hogy is fogalmazzak, ne butuljunk el. Tehát, hogy ha igazából rábízzuk a gondolkodást, úgymond idézőjelben a gondolkodást, akkor mi tompulunk ettől, és ez nyilván azért fontos, hogy az embernek legyenek ötletei egy adott problémára, és ezek meg nyilván akkor vannak, és akkor működnek, hogyha ez saját maga szenvedi ki igazából minél többször az, hogy mi is az optimális megoldás.
Ezzel egyúttal meg is válaszoltad talán a kérdést, hogy mi az, amit nem bíznál az AI-ra a fejlesztés során, a gondolkodást, a tervezést?
A gondolkodás semmiképpen, bár mondjuk ez nyilván egy érdekes kérdés, hogy a gondolkodás mit is jelent, de most a kollégám azt mondaná...
Az ötletelés?
A kollégám azt mondaná erre kapásból, hogy az AI az nem gondolkodik, úgyhogy, úgyhogy ilyesmiről még egyre ne beszéljünk, de mondom azért az érdekes kérdés, hogy a gondolkodás az valójában mit is jelent, mert talán amikor mi gondolkodunk, akkor mi is valami meglévő mintákat keresünk a neuronjaink között, és aztán abból lesz valami ötlet valójában.
Kicsit már itt az előbb érintettük ezt a kérdést, de az alapján, amit mondtál, hogy nem szabad teljes mértékben az AI-ra hagyatkoznunk, mert azzal mi butulunk el, az nagyon jól ráköthető az utánpótlás nevelés, vagy hogy nevezem ezt ilyen sportosan kicsit megfogalmazva, az utánpótlás nevelés, vagy az új fejlesztők betanításának a területével. Ha manapság egy junior fejlesztő csatlakozik akár hozzánk, hozzátok a te csapatodhoz, vagy igazából akárhol egy IT-s környezetben, szerinted mikor, milyen helyzetekben érdemes az AI-t használnia, hogy segítse az ő munkáját, és mi az, amit inkább magától érdemes megtanulnia?
Hát ugye az, hogy segítse a munkáját, ezt azért nyugodtan el lehet kezdetni az elején is, tehát hogy azt ilyen asszisztálási szinten ez teljesen rendben van. Valójában azt viszont, hogy ő találjon ki nekünk optimális megoldást adott problémára, vagy egy optimális algoritmust, az ilyen jellegű dolgoktól viszont igen, ahogy az előbb is mondtam, őket is teljesen óva inteném, mert ő nekik ez a fajta gondolkodás, vagy tehát egy fejlesztő azért az algoritmikus gondolkodás az szerintem nagyon sokáig még egy nagyon fontos skill kell, hogy legyen. Ez pedig az emberben csak akkor alakul ki, hogyha ezt a dolgot ezt csinálja és használja és megküzdi, és saját maga találja meg a megoldást. Az ő esetükben még talán nem arról beszélhetünk, hogy el fognak butulni, vagy elfelejtik ezt a dolgot, vagy nem tudom, hanem nyilván nekik még ennek ki kéne alakulni, tehát hogy ilyen értelemben elsősorban őket inteném óva, de mint mondtam, szerintem azért a szenyorok tekintetében is ezzel érdemes vigyázni talán.
És hol van ebben a vezetői felelősség? Mert itt az érdekek nem biztos, hogy ugyanott vannak egy junior fejlesztőnek, ugye az lenne a cél. Ez is nehéz, mert nyilván fejlesztői mentalitás kérdése is, hogy te megtanulni szeretnéd ezeket a dolgokat, te kialakítani szeretnéd magadban ezt az algoritmikus gondolkodást, vagy gyorsan le akarod tudni a feladatodat. De ugye vezetőként is ott a kérdés, hogy te azt akarod, hogy ez a feladat minél gyorsabban a lehető legkevesebb erőforrás ráfordítással megoldódjon, vagy azt szeretnéd, hogy a te csapatodban minél jobb képességű fejlesztőkké váljanak az emberek?
Igen, ez valóban nagyon jó kérdés. Nyilván mind a kettőt szeretnénk, ugye, hogy legyenek hatékonyak a fejlesztők, tehát gyorsak, de ugyanakkor meg én nagyon nem szeretném azt, hogy is mondjam, nem tudom máshogy mondani, tehát hogy ne butuljunk el, és szerintem az is egy nagyon fontos érték, hogy olyan fejlesztőink vannak, akik okosak, pengék, és bármikor lehet rájuk számítani, és igazából valójában bármilyen problémára megtalálják a megoldást, akár maguk is. Úgyhogy, hogy hol a határ, ezt én sem tudom valójában. Én is csak ezt tudom hangsúlyozni, és szoktam is nekik hangsúlyozni, hogy ne vigyük túlzásba ezt a dolgot, természetesen használjuk. Tehát, hogy ösztönözni is kell őket, mert nyilván a hatékonyság is fontos, nyilván az is fontos, hogyha egy másik fejlesztő háromszor olyan gyorsan tud dolgozni, mert olyan mértékben tudja ez eszköz segíteni a munkáját, vagy gyorsítani a munkáját, akkor csúnyán mondva azért az a fejlesztő az mégiscsak értékesebb jelen pillanatban. Úgyhogy is valahol meg kell találni, nem tudom, az egészséges hangsúlyt, hogy ne bízzunk rá mindent, gondolkodjunk, de azért a gyorsítási lehetőségeit azt mindenképpen használjuk ki.
Mennyire része ez most a mindennapi munkádnak folyamatosan megtalálni ezt a balanszot így csapaton belül, vagy akár a saját munkádban talán most kevésbé, mert te nem aktívan kódolsz, de hogy a csapaton belül ez a dinamika, ez hogy működik?
A mindennapjaimnak a része nyilván, vagy hogy is mondjam, tehát, hogy nyilván ezt minden egyes meeting alkalmával azért beszélünk egy kicsit arról, hogy igen, mik a tapasztalatok azokkal az eszközökkel, amit használunk, és hogy ki hogy használja, tehát mondhatom talán, hogy ezt azért heti rendszerességgel próbálunk erről beszélni, hogy használjuk is, meg a megfelelő balanszban használjuk is. Uh-huh. Erről kérek is visszajelzést általában tőlük.
És ezek alapján, a tapasztalatok alapján nyilván ezek a beszélgetések, ezek igénylik azt, hogy nagyjából azért folyamatosan képben legyetek azzal, hogy hogyan változik a technológia, milyen újdonságok vannak, mennyivel válik hatékonyabb, és ugye tudjuk jól, erről beszélgettünk Andrással is, hogy ez egy nagyon gyors folyamat. Tehát, hogy itt akár hétről hétre, de hónapról hónapra biztos, hogy vannak újdonságok. Te hogy látod, hogyan nézhet ki a jövőben a programozás az AI eszközök fejlődésével?
Hát dacára annak, amit eddig mondtam, igazából azért mégiscsak az látszik, hogy alapvetően az effektív kódolást azt rohamosan és egyre inkább át fogja venni ez az eszköz valószínűleg a fejlesztőtől. Én azt gondolom, hogy a közeljövőben igazából azok a skillek lesznek igazán fontosak, vagy egyre fontosabbak egy fejlesztőtől, ami manapság a code review-hoz kell leginkább, tehát hogy valaki jól tudjon kódot olvasni és értelmezni, és jól tudjon mondjuk hibát keresni benne, és hatékonyan tudjon benne hibát keresni. Mindez pont azért, mert hogy tényleg az effektív kódolás az, amit leginkább és először, vagy reméljük utoljára, vagy nem tudom, de amit már most is azért nagy mértékben képes átvenni ez az eszköz, és ez valószínűleg egyre csak mélyebb lesz. Mondom, most azért még olyan nagyon komplex rendszereket azért ne várjunk el tőle, de bizonyára el fogunk jutni erre a szintre, és akkor nyilvánvalóan az lesz a legfontosabb, hogy nem tudom, úgy fog, hogy fejlesztő munkája valószínűleg kinézni, hogy promptolja az AI-t, aki megcsinálja a kódot, ő pedig megpróbálja ezt a dolgot értelmezni, és aztán visszacsatolni, tehát, hogy ami nem jó, azt újabb promptolással kijavítani benne, és aztán ebből valahogy összeáll az egész. Tehát code review, kódolvasás, ez lesz a legfontosabb.
Milyen időtávot teszel erre, hogyha van elképzelésed? Évek? Évtized? Jövő héten.
Most voltunk nemrégen egy konferencián, a Craft konferencián, és ott is elhangzottak ilyen hasonló kérdések, és az egészből az volt az érzésem, hogy igazából a szakma sem mer semmiféle komolyabb jóslásokat tenni ilyen kérdésekben, hogy majd hogyan változik 5 év múlva, vagy mi lesz 5 év múlva, vagy nem tudom ezekre a kérdésekre. Nehéz megmondani. Akartam is mondani az elején egyébként, hogy bármi, ami elhangzik a számból, az egyszerűen a mai napnak és a jelen pillanatnak a véleménye, mert lehet, hogy kilépek a stúdióból, és elkezdenek záporozni a hírek, hogy öntudatra ébredt a Skynet. Nem, de hogy tényleg olyan gyors ez a fejlődés, hogy nagyon nehéz megmondani, hogy ez már holnap itt van, vagy jövőre, vagy 3 év múlva, de ennél távolabbra azért nem tenném ezt a dolgot.
Ha, világos. Ennek fényében az sem lesz egyszerű, amit így kicsit lezárásként kérnék tőled. Múlt alkalommal Andrással mi egy ilyen 3 pontos tanácscsomagot, mini tervet fogalmaztunk meg azzal kapcsolatban, hogy hogyan érdemes alkalmaznia, vagy milyen szempontok alapján érdemes alkalmaznia a mesterséges intelligenciát egy hozzánk hasonló KKV-nak. Te leszűkítve ezt az IT-s területre, hogyan fogalmaznád meg, mik lennének a te tanácsaid?
Hát én 2 mondanék. Ja. 3-at mondok, 2 fajék egyszerűséggel igazából. Az egyik az az, hogy használjátok. Ugye itt elhangzott már ez a mondat többször, ami szerintem oda-vissza igaz egyébként, hogy aki lemarad, az kimarad, illetve aki kimarad, az lemarad. Szóval használjátok ki, ez nyilván nagyon fontos. A másik jó tanácsom meg az, hogy mindezt észre tegyük, és igen, nem tudom, ne butuljunk el, tényleg nem tudom szebben mondani. Én nem akarok leszokni a gondolkodásról, még egyelőre, remélem, hogy más sem, úgyhogy ez a másik jó tanács.
Tiszta sor, és ez szerintem egy jó összefoglalása a mai adásnak, ne butuljunk el, egy jó zárszó is egyben. Imó, köszönöm szépen, hogy eljöttél és beszéltél nekünk erről a témáról.
Köszönöm szépen a meghívást.
Nektek hallgatók pedig köszönjük a figyelmet. Most már sikerült beállnunk erre a kéthetes ritmusra, úgyhogy biztos merem állítani, hogy két hét múlva jelentkezünk a következő adással. Addig is, sziasztok!